Tehát Márk evangélium a 6. fejezetben járunk, és a 30. verstől fogom olvasni a fejezet végéig. Márk 6:30. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, és minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező tanyákra és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: ti adjatok nekik enni. De ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, ezt mondták: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Akkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportokba a zöld fűre. Le is ültek százas és 50-es csoportokban. Jézus pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000-en voltak, csak férfiak. Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután pedig elbocsátotta őket, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küzdködnek az evezéssel, mert szembe fújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértett, és felkiáltottak. Mert mindnyájan látták őt, és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban, mert a kenyerekből még nem okultak, és a szívük kemény maradt. A túlsó partra átkelve megérkeztek Genezáretbe, és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal felismerték őt, és körbefutották a hírrel az egész környéket, kezdték a betegeket oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen volt. Ahová csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Imádkozzunk! Drága mennyi atyán, köszönjük neked ezeket a szavakat, köszönjük azt, hogy a Te igéd élő és ható, és köszönjük, hogy ebből építesz bennünket, ebből hívsz bennünket, ebből mutatsz rá a mi bűneinkre, és ezáltal bocsátod meg a mi bűneinket is. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, köszönjük, hogy eljött közénk a földre, és hogy az életét adta azért, hogy valódi kapcsolatba lehessünk veled. Köszönjük azt, hogy meghalt, de fel is támadt azért, hogy nekünk is lehessen reménységünk, és köszönjük, hogy azért vagyunk itt, hogy ebben a reménységben legyünk együtt, ebben a reménységben taníts bennünket, legyünk közösségben, és téged imádhassunk, és az életünkben növekedhessünk. Add ezt, ez a szívünk vágya, hogy hozzád közelebb kerüljünk, add ezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ha valaki nézi a vázlatot, amit kapott ma délelőtt, lehet látni ott, hogy a szíme Jézus hatalmas és kegyelmes kettő. És akkor azt jelenti, hogy egy pár héttel ezelőtt ugyanezt a szíme volt egy predikáción. És azért ugyanaz a szíme volt, mert az az része a Márk evangéliumban hasonló témák voltak, mint amit fogunk látni ma. És ezzel lehet mondani azt, hogy nem rossz az ismétlés. Az ismétlésból tanuljuk dolgokat. Hoztam egy példát magammal. Ez egy baseball kesztyű. Ez egy kicsit furcsa dolog a legtöbb embernek ebben a teremben, de az én gyerekkoromban én így növekedtem fel, hogy mindig ezen a kezemben volt egy ilyen kesztyű. Mert nagyon sokat baseballoztam. És én az első bázison játszottam, és amikor mentem edzésekre, az, hogy én egy nagy darab voltam, akkor azért én voltam az első bázison, mert a többiek, akik kellett oda dobni a labdát, jól tudtak látni engem, és tudtak szélozni engem. És az lett volna a legjobb, ha minden labdakába ilyen magasabban jön, hogy gond nélkül tudok fogni a kesztyűban. De az volt, hogy az edzésen azt csináltunk, van olyan, hogy egy órán keresztül, hogy az emberek dobtak nekem a labdát, és az edző azt mondta nekik, szándékosan ne dobjad ilyen magasságban, hanem dobjad a labda a földbe, hogy oda megy a földbe, kb. Egy méter a manti előtt, és utána a földről fog följönni a labda, teljesen kiszámíthatatlan, hogy melyik irányba jön fel az a labda, és akkor az én feladatom volt fogni azt a labdát, ahova ment ide vagy oda. És egy órán keresztül csináltunk azt az edzésen, mert az volt a gondolat, hogy az ismétlés által az ember megtanul valamit. Ez igaz egy sportban, de ez igaz sok más területben a mi életünkben. Ez igaz, aki tanul. Az iskolában, amikor valaki készül egy dolgozatra, nem elég csak egyszer olvasni a tankönyvet, hanem egyszer olvasunk, alahúzunk, még egyszer olvasunk, még egyszer alahúzunk, és ha ezt csináljunk eleget a dolgozat előtt, akkor fogunk jó válaszolni. Az ismétlés az segít abban, hogy mi megtanuljunk valamit. Vagy én egy kísérleti áldozat voltam, amikor Los Angelesben dolgoztam, nem volt sok pénzem, és sok probléma volt a fogaimmal. És akkor ott az egyetemen volt a fogorvos hallgatók. És akkor, amikor én mentem fogorvoshoz, akkor én mentem oda, mert ott ingyen volt. De azok a hallgatók, ők még akkor tanultak, hogy hogyan kell csinálni ezt. És mindig nagyon lassan ment. Minden lépés után az oktató oda kellett jönni, megnézni, hogy jól csináltak. Legalább tudtam, hogy jó munka lesz, mert minden lépés volt megnézve. De volt olyan, amikor órakon keresztül ott ültem a széken, amikor csináltak valamit. De az az érdekes, hogy ezek az ismerőseim, akik most fogorvosok lettek Los Angelesben, ők most nagyon gyorsan tudnak csinálni ezeket a dolgokat. És azért tudnak gyorsan csinálni ezt, mert az ismétlés történik. Minden nap azt, vagy valami nagyon hasonlót csinálnak, és megtanulnak azt. Amikor mi csináljuk dolgok a mi életünkben, ha gyakran csináljuk, akkor simán megy. De ha nagyon ritkán csináljunk, akkor egy kicsit nehezebben megy. A héten kellett javítani valamit otthon, és akkor kellett keverni csemperagasztót, és nekem az mindig nehéz, hogy mennyi víz kell hozzatenni, hogy pont jó lesz, hogy jó anyag legyen. Ha minden nap csinálnám azt, akkor gond nélkül menne azt. Az ismétlés az egy nagy segítség. És valahogyan Márk, amikor ő írta ezt az evangéliumot, ő azt látta azt, hogy valóban a mi hívő életünkben is, a mi kapcsolatunkban Istennel, nagyon fontos, hogy ő újból és újból mond dolgokat nekünk, hogy mi tudunk megérteni azokat a dolgokat. És ezek a felolvasott igében látjunk egy pár olyan dolog, ami mondatunk, hogy már láttunk az utolsó hetekben. Látjunk az ezek a dolgokban, ezek a történetekben azt, hogy Jézus kegyelmes és irgalmas, és hogy Jézus mindenható. És nagyon fontos, hogy mi így megismerjünk őt. Egy pár hete említettem azt, hogy van egy veszély a mi életünkben, a bal van imadás. És a bal van imadás a mi életünkben nem egy körből vagy fából, hanem a bal van a mi életünkben az, hogy van egy hamis képünk Istenről. Hogy olyan kép kialakul Istenről, amit halljunk más emberektől, de nincs az a valódi kép Istenről, a milyenőr, amit látjuk a Szentírásban. És azért fontos, hogy mi tanulmányozunk az igét, hogy tudunk megismerni azt, hogy valóban milyen Jézus, és valóban milyen a mi Istenünk. Az első történet, amikor nézünk az események ebben a részben, amikor Jézus tudott ebédet vagy vacsorát adni annak a 5000 embernek. Csak kiegészítőként lehet látni azt, hogy amikor van szó az 5000-ről, itt azt mondja, hogy 5000 férfi. Akkor azt jelenti, hogy a férfikon kívül voltak a nők és a gyerekek, akkor így lehet mondani, hogy valószínűleg több mint 10000 ember ott volt, amikor történt ezt a csoda. Ez egyértelműen lényegtelen. Mert adni vacsorát 5000 embernek, az is lehetetlen. Hétfőn kaptam egy telefonhívást a református teológiától, és néha kérnek az alapítvány, a kiadó, hogy mi oda menjünk egy csütörtöki nap, amikor van egy alkalom nekik, és ukrán van egy közös ebéd. És azért hívnak minket, hogy mi vendégüljünk az összes hallgatót a teológián. 100 emberről van szó, akkor a kiadó fizet a számlát. 100 embert tudtunk ellátni ebéddel. De az pénzbe került nekünk. Jézus ebben a helyzetben nem 100 emberről volt szó, ami nagyon sok munka volt sok embernek, hogy az megjelen, hogy az legyen, hanem 10000 ember. És amikor feltették a kérdést a tanítványok, azt mondták, hogy hogyan tudunk csinálni ezt? Ez annyibe kerülne, ez 200 dinár lenne. Annyit kell tudni, hogy ez kb. Egy 8 hónapos fizetés egy embernek. Szóval csak gondoljad bele azt, hogy a tanítványok azt látnak azt, hogy mi tudunk vendégül látni ezeket az embereket, akkor az 8 havi fizetésbe kerül. Nincs annyi pénzünk a pénztárban. Mi nem tudunk csinálni ezt. És akkor azt olvasunk, hogy amikor Jézus látta ezeket az embereket, amikor először látta őket, ő azt látta, hogy ezek olyan, mint juhok pásztor nélkül. És amikor Jézus így látta őket, az első lépés nem volt azt, hogy adta neki testi táplálékot, hanem az, hogy ő látta őket, mint juhok pásztor nélkül, az első dolog, amit Jézus csinált, ő kezdett tanítani őket. Mert ő azt látta, hogy ez, amire valóban szükségük van. Az, hogy ők tudnak megérteni, mi az evangélium. Az, hogy ők tudnak megérteni, mi az öröm hír. Nem tudjunk pontosan, mi volt a tartalma a tanításban ebben a helyzetben, amikor Jézus tanított. De gyakran látjunk azt a Jézus tanításában, hogy ő próbál segíteni az embereket. Látni azt, hogy valóban milyen Isten. Segíteni őket látni azt, hogy valóban ő milyen. Hogy ő milyen állapotban van. segíteni őt látni azt, megérteni azt, hogy ő bűnös. És a bűnös embernek az ő egyetlen reménysége, az az ajándék, amit Isten ad neki, Jézus Krisztus adta. És akkor Jézus tanította őket először, és utána, a hosszú tanítás után, akkor láttak, hogy bajban, mert most már nem maradt semmi ételőt, és nagyon hosszú az út hazafele, és az nehéz lenne, ha az emberek utaznak hazafele, anélkül, hogy esznek. És akkor Jézus föltette a kérdést, hogy mi van. És azt a választ kapott, hogy van öt kenyér, azt kell tudni, hogy a kenyérek abban az időben egy kicsit nagyobb esetleg volt, mint a zsemle, amit mi tudunk vásárolni a boltban. És volt öt ilyen, és két hal. 5000 embernek. És látjunk azt, hogy Jézus fogta ezeket, és ő imádkozott, és utána adta a tanítványoknak, és a tanítványok adtak a tömegnek. És amikor vége volt az étkezés, azt látjunk, hogy összeszedtek a darabokat, a maradék, 12 kosár. Esetleg nem véletlen, hogy 12 kosár, mert az elég volt mindegyik tanítványnak, hogy ott legyen az ő kezében, hogy ő látja azt, hogy Jézus milyen bőségesen tudta gondoskodni ezek az emberekről. A tanítványok ezt láttak. Utána, ahogyan tovább olvasunk ebben a részben, van a második esemény, amikor Jézus elküldte a tanítványok, hogy ők mennek hajóval a másik oldalra, és Jézus fölment a hegyre imádkozni. Majd később egy kicsit fogunk beszélni arról, de miután Jézus fölment a hegyre imádkozni, utána ő indult a másik oldalra, úgyhogy hajó nélkül ő csak a vízen sétált. És ez hajnal volt esetleg 3 és 6 között, és a tanítványok küszködtek, mert úgy tűnik, ahogyan olvasunk itt, ahogy erős szél volt. Nem egy vihar, csak egy nagyon erős szél. És valahogyan az oldalról láttak Jézust, aki sétál a vízen, és megijedtek. És Jézus akkor azt mondta neki, hogy ne félj. Nem kell félni. És olvasunk tovább, hogy Jézus akkor belépett a hajóba velük, és akkor lecsendesült a szél. A tanítványok láttak ezt, csodálkoztak. Hogyan lehet ez? Már délután láttak, hogy 5000 ember kapta vacsorát. Láttak, hogy ott volt a két kosár a kezében, és annak ellenére, amikor egy kövek között csoda történt, csodálkoztak. Az ismétlés. Jött az ismétlés, és még mindig csodálkoztak. Még mindig nem tanultak, még mindig nem megismertek valóban, hogy milyen Jézus, hogy milyen hatalmas ő. Utána jön a harmadik esemény itt ebben a részben, amikor érkeztek a másik partra, és akkor látjunk azt, hogy ott van Jézus, láttak, hogy ott van a gyógyító. És akkor kezdtek vinni embereket Jézushoz. És azt olvasunk ebben a pár versben, ha valaki csak tudta érinteni az a ruháját, az az ember azonnal, és teljesen meggyógyult. esetleg lehet mondani azt, hogy ott abban a részen egy idő után a Géza munkanélküli lett volna, mint orvos, mert mindenki azonnal meggyógyult. Szóval ez volt a három esemény, amikor láttunk azt, hogy milyen kegyelem volt Jézusban, és milyen hatalma volt benne. Mert mind a három történetben látjunk azt, hogy Jézus kegyelmes volt. Jézus kegyelmes volt, amikor láttak, hogy éhesek voltak. Jézus kegyelmes volt, amikor látta, hogy a tanítványok megijedtek. Jézus kegyelmes volt, amikor látta a beteg embereket. És mind a három helyzetben látjunk az ő hatalmat. Látjunk, hogy ő neki volt hatalma, hogy ő tudta gondoskodni a több ezer emberről. Látjunk az ő hatalma, hogy ő tudta lecsendesíteni az erős szél a tengeren. És látjunk az ő hatalma a betegség fölött. Milyen a te Istened? Neki van hatalma minden fölött. Neki van egy olyan szíve, ami irgalmas és kegyelmes. Mert Isten ilyen. Isten nem változott. Az utolsó, nem tudom hány ezer évben. Jézus nem változott, ahogyan olvasunk a zsidókhoz írt levélben, ő marad ugyanaz tegnap, ma és holnap. Ő ma is hatalmas, ő ma is kegyelmes. A második pont itt a vázlaton, azt látjuk, hogy más időszakok, más módszerek. Januárban egy kicsit érintettem ezt a témát, esetleg nem mentem bele elég mélyen, esetleg lehetett félreérteni, amit mondtam. Most egy kicsit szeretnék bőven beszélni erről, hogy abban az első században mi látjunk, hogy Jézus és a tanítványok volt olyan hatalmuk, És újból láttunk azt, hogy ők tudtak meggyógyítani bárkit. És nem csak azt, hogy ők tudtak meggyógyítani bárkit, hanem azok a gyógyulások azonnal történtek, és azok az emberek teljesen meggyógyultak. Másképpen nem lehet mondani azt, hogy ezek a helyzetekben egy természet fölötti csoda történt. És azt kell látni, hogy ezek a csodák, ami történt abban az időben, volt Istennek két fő célja. Az egyik célja az ő kegyelme. És az ő egyik célja ezek a gyógyításokkal azt, hogy ő szeretette azt a beteg embert. És ő akart segítséget adni neki az ő nyomorúságban. De a másik célja az első században, amikor történt ezeket a csodákat, az volt, hogy az emberek tudták látni azt, hogy Jézus és utána a tanítványok az Isten eszköze voltak. Egy rendkívüli időszak volt, amikor indult az egyház, ahogyan mi ismerjük. És ahogyan Jézus élt, ő tette ezeket a dolgokat. De utána látjuk, hogy a tanítványok is, az ő szolgálatukban is képesek voltak sok esetben meggyógyítani embereket egy érintéssel, egy szóval. És ezek a gyógyítások, amit ők tettek is, teljesek voltak. A kérdés az, hogy mi van a 21. században. Vannak olyan emberek ma, mint a tanítványok, akinek van ez a természet fölötti képesség, hogy egy érintés vagy egy szóval tudnak teljesen meggyógyítani embereket. Én személyesen nem nagyon találkoztam ilyesmivel. Mert, vagy esetleg azt mondom, hogy már hallottam olyan helyzetekről, ahol valaki azt állítja magáról, hogy ő képes ezt csinálni. De mégis egy óriási különbség látom azok az emberek ma, akik azt mondnak, hogy tehetnek ezt, és azok az emberek az első században. Mert a mai emberek, akik azt mondnak, hogy ők csodatevők, ők nem tudnak bemenni egy kórházba, és meggyógyítani bárkit és mindenkit. És nem tudnak gyógyítani azonnal és teljesen. Olyan képességük nincs. Akkor mi van? Most már Isten nem mindenható? Nincs semmi kérdés bennem abban, hogy Isten mindenható. Nincs semmi kérdés bennem, hogyha Isten akarna, ha az lenne az ő célja, ha azáltal ő kapna a legnagyobb dicsőséget, ezt tudna csinálni. De ahogyan mi olvasunk a Szentírásban, mi azt látjunk, hogy az Isten célja a mi életünkben nem az, hogy mindig legyen a legkönnyebb út előttünk, hanem Isten célja az, hogy bármelyik úton járjunk, Isten kapjon a dicsőséget. És az, hogy Isten kapjon a dicsőséget, azt jelenti, hogy néha kell járni egy nehéz úton. Mert amikor mi egy könnyű úton vagyunk, mint emberek, mi nagyon gyorsan elfelejtünk azt, hogy rászoruljunk segítségre. Ha minden jól megy a mi életünkben, akkor nagyon könnyen tudunk elfelejteni azt, hogy az a jó Istentől jön. És ha csak minden jó, akkor valahogyan kimarad az ember életeből a kapcsolata Istennel. De amikor jönnek a nehézségek, amikor jön a munkanélküliség, amikor jön a betegség, amikor jön a nehézségek a gyereknevelésben, amikor jön a feszültség a kapcsolatokban, akkor mit csináljuk? Akkor keresünk segítséget. És akkor forduljunk az Úrhoz. És kérjünk, hogy segíts engem az én nyomorúságomban. És azt kell látni, hogy Isten hatalmas. És akkor kell látni azt, hogy Isten hőséges. Hogy akkor ezek a pillanatokban, amikor forduljunk hozzá, akkor fogunk találkozni vele. De azt se ígérem, hogy azonnal. Mert vannak olyan helyzetek, amikor nincs egy azonnali válasz. Azt nem jelenti, hogy Isten akkor el van foglalva másokkal, és nem ér rá foglalkozni velünk, hanem az Isten bölcs látásában azt látja, hogy tudsz várni. Ő megígéri, az első Korintus 10. rész a 13. versben, hogy soha sem lesz egy olyan próba, egy kísértés a mi életünkben, ami túl nehéz nekünk. Hanem ő megígéri azt, hogy ő mindig adja a szabadulás útját. Ez egy ígéret. Azt is látjunk, hogy várható, hogy lesz szenvedés az életedben. A Péter első levelében, a 4. rész, a 12. és 13. versben arról olvasunk. Lesz szenvedés a mi életünkben. Számítani kell rá. Amikor valaki hozza a döntést, hogy Jézus legyen az Úr az én életemben, az nem jelenti azt, hogy attól kezdve könnyű lesz. És akkor kezdve probléma nélkül lesz. De ez azt jelenti, hogy Isten velünk lesz. És ő nem fog cserbe hagyni minket soha. A Jobb könyvében, a Jobb, a 13. részben Jobb azt mondja, hogy ha meghalok és ha megölnek engem, ha nagy nyomorúságba kerül, akkor is bízom benne. Milyen jó, ha mi is a nehézségekben tudunk bízni benne. A Máté 11. részben azt olvasunk, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Az ő ígérete az, amikor benne vagy a nehézségben, forduljál hozzám. De még mindig van bennünk a kérdés, de mi van a betegséggel? Mi van az imádsággal? Isten nem ígéri azt, hogy ha mi kérjünk, mi megkapunk? Az benne van, a Máté evangéliumban. Az ott van. A Filippi 4:6-7-ben olvasom ezeket a verseket. Azt olvasunk. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könnyegésben mindenkor háladással tartjatok fel kéréseiket Isten előtt. És Isten békességet, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatokat a Krisztus Jézusban. Általában, amikor az ember beteg, aggodalmaskodik. Hogy mi van vele, miért van ez, meddig tart ez, fogok-e meggyógyulni, hogyan fogok meggyógyulni. És ez az igény azt mondja, hogy ha van aggodalom, akkor imádkozzatok. Ha beteg vagy, imádkozzunk. Kérjünk az Úrtól. De érdekes, hogy ebben a versben nem adja, mondja azt, hogy és Isten azonnal meggyógyítja. Hanem ez az igé azt mondja, hogy Isten békességet ad. Ez nem jelenti, hogy nincs olyan helyzet, amikor ő meggyógyít. De a hangsúly az, hogy ő adja a békességet. A Jakab könyvében, az 5. részben látjunk azt, hogy igenis van olyan helyzetet, ha valaki beteg, akkor imádkozunk. Szóval egyáltalában nincs szó arról, hogy nem imádkozunk a betegekért. imádkozunk értük. A utolsó levél, amit János írt, a harmadik rész, a harmadik levél, a második vers, azt olvasunk, hogy szeretett testvéreim, kívánom, hogy mindenben olyan dolgod legyen, és olyan egészséges legyél, amilyen jó dolga van a lelkednek. Szóval itt azt látjunk, hogy a János imádsága az volt, hogy azok az emberek legyen fizikailag egészséges. Látjunk a 2. Korintusban, amikor Paul imádkozott saját magáról, amikor ott van egy tüske az ő testében, amit a legtöbb teológus azt mondja, hogy ez volt valami fizikai betegség. És a Paul, amikor neki volt a fizikai betegség, ő imádkozott. És látjunk, hogy ő többször imádkozott. Ő kitartóan imádkozott. De nem látjunk azt, hogy Isten meggyógyította őt, hanem azt olvasunk itt, hogy a választ, amit ő kapott, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Elég az ő kegyelme. Nem tudom, hogy ki küzdik milyen nehézséggel ma. De én azt tudok megígérni, hogy az Isten kegyelme elég. Minden helyzetben. Sokszor én úgy érzem, hogy amikor mi imádkozunk, mi inkább csak foglalkozunk azzal, hogy legyen könnyebb nekünk. És inkább azt látom, hogy egy kicsit jobban kell odafigyelni az imádságban azt, hogy Isten hogyan kapjon a dicsőséget a mi életünkben. És sokszor ő kap a dicsőség, amikor a mi hozzáállásunk olyan egy nehéz helyzetben. Fontos tanulságok. Az egyik fontos tanulság, amit látjunk, hogy Jézus az ő kemény napja után ő fölment a hegyre imádkozni. Múlt héten beszélgettünk erről, hogy szükségünk van arra, hogy legyen idő, amikor kivonulunk a kemény munkából, és van közösség Istennel. Szükségünk van arra, hogy mi találkozunk vele. És nem jó, ha mi annyira rohangáljuk. És érdekes, ahogyan látjuk itt a Mark 6-ban. Már itt a vers elején az volt a szándék Jézus és a tanítványoknak, hogy ők akartak elmenni egy csendes helyre. Itt a 34. versben látjuk, hogy nem sikerült, hanem egyből találkoztak az 5-10 ezer emberrel. De mégis volt az a vágy Jézusban, hogy legyen az a közösség az Úrral, az Atyával. És azért ő elvonult a hosszú nap után az imádság. A mi életünkben szükség van arra, hogy mi elvonuljuk, és csöndben találkozunk Istennel. Nehéz, mert mindig van valami. Vagy munka, vagy ismerős, vagy ez, vagy az, aki elvonja a mi figyelmeket az Úrtól. A másik, ami fontos, amit olvasunk itt, amikor Jézus ott járt a vízen, és ő azt mondja a tanítványának, hogy bízatok, én vagyok, ne féljetek. hányszor van az a Szentírásban, hogy mi olvassuk azt, hogy ne féljetek. Lényegesen több, mint százszor szerepel az, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy ne féljetek. Ne féljetek. Én kérdezem, hogy miért? Hogyan lehet az, hogy mi tudunk mondani azt, hogy ne féljünk? A zsidókhoz írt levél a 13. részben a 5. és 6. verset felolvasom. Ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjunk, velem van az Úr, nem félek. Ember mit adhat nekem? Az emberek nem tudnak kárt okozni a mi életünkben. Mert Isten velünk. Nem kell félni. Azért olyan fontos, hogy legyen az egészséges kép Istenről. Mert ha mi látjunk őt, ha mi látjunk az ő hatalma, akkor nem féljük. Mert mi biztonság vagyunk az ő kezében. Egy utolsó tanulság. Az 52. versben azt olvasunk, hogy a szívük még kemény volt. És itt Jézus beszél a tanítványokról, és ő azt mondta, hogy még mindig kemény az ő szívük. Azt kell látni, hogy amikor a Biblia beszél a szívról, ez a hit, és ez érzelmek központja. Ez az ismeret, és az akarat központja. És ő azt mondta, hogy a tanítványoknak az ő szívük még kemény. A keménység valószínűleg a részben azért volt a nevelésükből. A keménység azért volt, amit ők eddig tapasztaltak az ő életükben. És most már volt egy rövid idő, amikor együtt voltak Jézussal. És az volt a várható, hogy abban az időben, amikor együtt vannak Jézussal, puhább lesz a szívük. De itt ebben a versben Jézus azt mondja, hogy még nem érkeztek arra a pontra, még mindig kemény volt a szívük. Emlékszem egy pár évvel ezelőtt egy lelkész ismerősöm és felesége örökbe befogadtak egy kislányt. És az első nyáron, amikor ők jöttek egy lelkészi táborba, amit szerveztünk, a kislány mindenkitől félt. Olyan, hogy és már 4-5 éves volt, ha jól emlékszem, de mindenkitől félt. És csak a szülők, akik befogadtak, csak ők tudtak vigasztalni ezt a kislányt. De az volt az érdekes, hogy egy-két év később, amikor jöttek a táborba, nem volt semmi probléma alannak. Gond nélkül tudta játszani a többi gyerekkel, gond nélkül tudta részt venni a gyerekprogramokban, félelem nélkül. És valahogyan látom azt, hogy amikor ő került abba a családba, egy pár éve egy nagyon nehéz helyzetben volt. Nem emlékszem a részletek, de tudom, hogy az a helyzet, amiben volt, nagyon rossz volt. És azért, amiatt az ő szíve szorongatott. De egy pár év után, amikor ő biztonságban volt, amikor ő tapasztalta azt, hogy az ő új édesanyja és édesapja milyenek, akkor puhább lett az ő szíve. És ezt hiszem, hogy ez lehet a mi lelki életünkben is. Hogy amikor mi tapasztaljunk azt, hogy milyen a mi Istenünk, amikor mi megismerjünk azt, hogy ő milyen hatalmas, és milyen kegyelmes. És akkor mi tudunk jutni egy olyan pontra, hogy egyre puhább lesz a mi szívünk, és egyre könnyebb lesz bízni az Úrban. Ez a mi reménységünk, és remélem, hogy ebből az ismétlésből ismét tudunk látni azt, hogy igenis mi biztonságban vagyunk az Isten kezében. Imádkozunk. Édesatyán, kérjünk, hogy segíts minket tanulni ezek a történetekből. Segíts minket látni azt, hogy valóban hatalmas Istenünk van. Valóban van egy Istenünk, aki szeret minket feltételek nélkül. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk bízni benned. Tudunk megtanulni azt, hogy hűséges és megbízható vagy. Segíts minket, hogy ne legyen félelem bennünk, hanem bízalom benned. Kérjünk, végezd ezt a munkát a mi életünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.